Szeretettel köszöntjük a Piarista Podcastnak a hallgatóit. Márkus Roland vagyok, és a mai beszélgető partnerünk Urbán Éva, a Budapesti Piarista Gimnáziumnak iskolapszichológusa. Szervusz, Éva!
Szia, Roland! Köszönöm a meghívást!
A mai beszélgetésünknek az apropója az, hogy az adás elhangzásának időpontja az egybeesik a nyári szünet első napjaival. És éppen ezért arra gondoltunk, hogy ideális lehet egy arról folyó beszélgetés, hogy hogyan tudjuk megfelelő módon eltölteni a nyári szünetet. Egyáltalán hogyan töltsük el a nyári szünetet. Vágjunk is bele, véget ért a tanév, és ezzel párhuzamosan talán enyhült már a vírushelyzethez társuló bizonytalanság és az ezzel járó mentális terhelés. Könnyen kimondhatjuk, hogy nem akármilyen tanéven vagyunk túl, de milyen nyár elé nézünk.
Örülök, hogy ezzel kezdted, mert hogy pont amikor erről gondolkodtam, ugye arra gondoltam, hogy hát ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy milyen megterhelések és hogy milyen időszakon vagyunk túl, akár a diákok, akár a szülők és a tanárok is. Hát ez a karantén időszak, ez mindenkit megviselt, hogy valamilyen hatás mindenféleképpen ért minket. És semmiféleképpen nem lesz ez a nyári szünet egy olyan, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt lett volna. És ezt nagyon-nagyon jó és nagyon egészséges, hogy ezt figyelembe tudjuk venni. És hogy van egy ilyen gondolatom akár, hogy ez nagyon jót tud tenni, hogyha ha erre figyelmesek tudunk lenni, és így a nyár elején picit elcsöndesedünk, és akkor végig gondoljuk, hogy sok elvárás, meg tanévzárás, meg sok feladat után, hogy valójában mi az, amit mi személyesen átéltünk ebben az elmúlt időszakban, hol keletkeztek veszteségeink, hiányaink, mi az, ami jó volt, milyen erőforrásokat adtunk fel magunkban, és akkor így a nyár alatt ezeket tudjuk kamatoztatni, rengeteg erőforrás gyűjthetünk mindezekből, és akkor, ha így tisztában vagyunk azzal, hogy a valós hiányok, akkor így a valós töltekezés lehet egy jó válasz akár, de ez csak így derül ki, hogyha ezt magunkban egy ilyen belső utazással, őszinte kérdésekkel, őszinte válaszokkal körvonalazni tudjuk.
Tudsz-e nekünk abban segíteni egy kicsit, hogy milyen kérdések mentén érdemes ezt a visszatekintést elvégezni?
Igen, például hogy voltam én a szociális magánnyal, vagy hogy így nem találkoztam emberekkel. Hogy ezt hogy értem meg? Az akár a karantén elején, közepén is végén, hogyha vissza tudjuk idézni, milyen érzések voltak bennünk, itt akár az ilyen, akár a pozitív, akár a negatív megérzéseket is hajlamosak lehetünk eltagadni. Van olyan fiák, aki azt mondja, hogy ő annyira jól érezte magát, hogy most visszatérni nehéz. Ezt is jó, hogyha bevalljuk magunknak, hogy ez így volt, és akkor hát lehet, hogy ilyen esetben nehezebb lesz most újra közösségbe menni. És hogy azt mondanám, mindenféleképpen adjuk meg magunknak az időt, meg a saját ritmusra való lehetőséget. Hogy ha ez a helyzet, hogy én nehezebben tudok visszatérni, akkor ezt fogadjuk el, és akkor most akár a nyár alatt, mivel itt nincsenek kötelező dolgok, vagy engedjük meg magunknak, ne legyen kötelező, akár rögtön jól érezni magunkat, rögtön ugyanúgy viselkedni, mint a többiek, vagy ahogy feltételezünk, hogy a többiek érzik magukat. Vagy ilyen kérdések. Aztán lehet, hogy valakinek az a válasza mindenre, hogy iszonyan elmagányosodtam, és hogy nagyon kínzó volt ez az időszak. Akkor viszont lehet, hogy akkor így hirtelen belevetni magát akkor a nyári élményekbe, és akkor ezelőtt is lehet akár egy ilyen kis féket húzni, és akkor újra átgondolni valóban. Ezt szeretném-e? Ilyesmikre gondoltam. Aztán jó volt ez az időszak arra, hogy a kapcsolatainkban ilyen kikristályosodás is tapasztalható volt, hogy kik voltak azok, akikkel mindenek ellenére tudtam tartani a kapcsolatot. Lehetnek egy ilyen szűrő is lehetett ez az időszak, milyen belső tulajdonságokat fedeztem fel, a kitartásomat, a kreativitásomat, vagy azt, hogy feladtam. Tehát, hogy mik azok, amiket ebbe a helyzetbe újra ismerkedtünk magunkkal.
Ha jól értelek, akkor az a javaslatod, hogy úgy érdemes belelépni a nyárba, a nyári szünetbe, hogy valamikor ennek az elején megállunk, és egy kicsit visszatekintünk, de hogy akkor előre is kell nézni. Hogyha előre tekintünk, akkor milyen szabályok kell, hogy vonatkozzanak a szünidőnek az eltöltésére? Akár egyénileg, akár családi szinten.
Erre van egy ilyen kettős válaszom, hogy egyrészt szerintem ez nagyon-nagyon feltöltő és energiát adó az az érzés, amikor itt vagyunk a hány hét, 12 hét van előttünk, nem tudom pontosan, de hogy közel 10 hét, és akkor ez egy fantasztikus a jó érzés, hogy beleveszünk ebbe a tudatba, hogy most minden lehetséges, és akkor végre leraktuk a terheket, tehát hogy ezt az érzést nem elfojtva, de hogy mégiscsak akár papírceruzával leülni, és sorra venni azt, hogy mi az, amit mindenféleképpen szeretnék megvalósítani. Tehát, hogy ebben az érzésben mi az, ami a legfontosabb, mert hogy nehogy az történjen, hogy mindent szeretnék, és akkor végül pont az, ami a legfontosabb lett volna, utólag döbbenünk rá, hogy ez pedig nem valósult meg. És hogyha ez megvan, akkor az nagyon klassz, hogyha a család egy közösen le tud ülni. És itt javasolnám, hogy akár óvodáskorú gyerektől kezdve mindenki legyen ott. És mindenki, akár egy ilyen családi nyári szerződés, vagy egy ilyen megállapodás is születhet, ami nagyon ilyen hivatalosan hangzik, de hogy ez jó olyan szempontból, hogy kereteket tud adni, és hogy ilyenkor mindenki őszintén jó, hogyha el tudja mondani, hogy mik az igényei a nyárra, mik a tervei, és hogy ilyenkor a szülők is el tudják mondani, hogy hát milyen keretek vonatkoznak most a nyári szünetre. Azt is el tudom képzelni, hogy nyárra akár más szabályok vonatkoznak, ez minden családnak egyedi, hogy él, de hogyha ez nincs így kimondva, hogy akkor mit tudom, most 2 órával később jöhetsz haza, vagy bármire lehet ezt vonatkoztatni, akkor ez egy ilyen, tehát akkor ez kevésbé lesz betartható, hogyha nem is hozzuk meg a szabályokat, és akkor belekeveredhetünk abba, hogy akár feszültség is lehet ebből. Tehát, hogy azért mondtam, hogy az óvodáskorú gyermek is ott lett, mert ők is meg tudják már fogalmazni, hogy mi az, amit szeretnének, és ha ott vannak, és közösen születnek meg ezek a szabályok akár, vagy ezek a tervek, akkor még ott az elején el lehet mondani a mi érdeket, miért hozna meg esetleg, mindenféleképpen azt mondja, hogy a szülő az, aki a kereteket meghatározza, de hogy ez nagyon jó tenni az együttműködés szempontjából, ha ott vannak a gyerekek, és hozzászólhatnak, vagy megértik, hogy amit szeretnének, azt miért nem lehet, vagy hogyan lehet mégis.
Egyébként miben áll ennek a jelentősége? Én azért is kérdezem ezt, mert elképzelem, hogy mondjuk egy középiskolás diák meghallja ezt, hogy na még a nyarát is tervezni kell ceruzával, papíron, hát szerintem a haja az égnek áll, tehát másról sem szólt az elmúlt néhány hónap, mint hogy én hatékonyság, egyéni időgazdálkodás, hogyan oszd be az időd, és akkor most hirtelen azt hallja, hogy hát természetesen ezt kell csinálni a nyáron is. Mennyire kell tervezni, és mennyire lehet spontán a nyári időtöltés?
Hát azt gondolom, hogy van, akinek ez nagyon jót tesz, ez a tervezés, és hogy az erőt is adhat, hogy most a vágyainkat írjuk egy papírra, tehát hogy ez egy ilyen inspiráló tervezés, legalábbis én azt gondolom, hogy sok esetben ez már más, mint a feladatoknak a sorjázása, de hogy azért gondoltam erre, mert hogy sokszor hallom azt, hogy hallottam azt máskor, hogy hú, annyi mindent szerettem volna nyáron is, hogy nem sikerült megvalósítani, tehát hogy csak ennek a időzőjelben hibának, vagy ez nehogy megtörténjen, mert hogy most mindenki nagyon várja a nyarat, és hogy iszonyú fáradtan megyünk bele. A keretszabás az mindenféleképpen biztonságot ad. Ezért javasolnám ezt. Azt is megértem, hogyha valakinek erre nincsen ereje, de hogy ebben meg a lehetőséget is.
Jó, ez elég meggyőző volt, tehát ezt nem tudom fogadni. Hogyha egy picit áttesszük a fókuszt mondjuk a diákoknak, a fiataloknak az időtöltéséről a szülőkre, akkor én nekem szülőként mire kell figyelnem a gyerekem nyári időtöltésében, a szünidő eltöltésében?
De jó, hogy ezt mondod, mert hogy pont szerettem volna erre is kitérni, hogy szülőként felelősségünk van abban, hogy a gyerekeink tőlünk tanulnak meg még pihenni is. Tehát, hogy egyrészt a példamutatás, tudom, hogy ez nagyon nehéz, és nekem is nagyon nehéz, mint szülőnek, azt megmutatni akár, hogy mi az, amikor pihenek, hogy időt adok magamnak, akár az üres járatokra, arra, hogy idézőjelben semmit sem csinálunk. Mert hogyha azt látja a gyerek a szülőn, hogy állandóan dolgozik, és hogy még ezt a maradék a 3 órát beosztja, és hogy ezt akkor is muszáj valamit tenni, akkor ettől vagy eltávolodik, vagy pedig hát tudatlanul át tudja ezt tenni, és hogy valószínűleg ő sem fog tudni lazítani. És ezzel most egyáltalán nem egy terhet akartam az szülőkre, még egy plusz, hogy akkor most akkor gyorsan pihenjél, vagy hogy ezt egy parancs szóra tegyük meg, hanem inkább ez én, amikor ezt a gondolatot hallottam mástól, nekem ez felszabadító jelleg volt, hogy a gyerekem tőlem tanul meg pihenni, akkor sokkal inkább megengedem magamnak, hogy ebben példamutató legyek, hogy mi az, amit szeretnék, hogy ő töltődjön, vagy hogyan töltődjön, és akkor ebben egy ilyen, benne van ez is, hogy mit lát tőlem. De hogy vagy szülőként érdemes meghívni akár erre a tervezésre a gyermekeinket, erre a nyár elejé tervezésre, és ez nem muszáj, hogy egy ilyen hivatalos szerződéskötéses szituáció legyen, hanem egy beszélgetéses, kellemesen eltöltött pár óra, és sok minden kiderül majd a gyerekünkről, hogyha a terveiről kérdezzük, azt gondolom. És hogy ide szúrnám azt a gondolatot, hogy a nyár folyamán most rengeteg olyan szituáció jöhet, amikor így szabadabban tudunk beszélgetni. Tehát az együtt töltött időnek az a minősége, amikor akár a kamasz gyerekünk késő este jön haza, mi még fenn vagyunk, és hogy olyankor azt javaslom például, hogy ha tehetjük, akkor ücsörögjünk össze a hűtőszekrény környékén, mert hogy a kamaszainkat nagy valószínűséggel ott meg fogunk találni, és akkor ez egy ilyen kötetlen lehetőség lesz arra, hogy akár ott egy evés közben kialakulhatnak ilyen spontán beszélgetések, amire ugye évközben nincs a lehetőség. Ugye ezeket ragadjuk meg, akármilyen fáradtak vagyunk, amikor megnyílik a gyermek, akkor legyünk ott, és használjuk ki a lehetőséget.
Egyébként, hogyha a szülő-gyerek közös időtöltésnek a lehetőségeire tekintünk, akkor milyen ilyen tippek, trükkök vagy ötletek vannak, amiket szívesen mondanál mondjuk akár a szülőknek javasolni, akár talán egy fiatalnak, egy diáknak is, mert elképzelhető, hogy mondjuk pont ő tud kezdeményezni a szülei felé egy-egy programban. Mi lehet az ideális, vagy nem is tudom, milyen javaslattal élnél te a hallgatók felé?
Először is egy ilyen előkészítő gondolatom lenne ehhez, hogy gondoljunk arra, hogy én töltődni szeretném, hogy a másik töltődjön energiával, de hogy még van valami, amire jó, ha gondolunk, és akkor ez segíteni fog a tervezésben, hogy maga a kapcsolat, ami köztünk van, az töltődjön. És hogy hogyan tudom ezt a kapcsolatot élményekkel, közösen átélt olyan programokkal feltölteni, amire később nagyon jó lesz emlékezni. Jó, hogyha ha arra gondolunk, hogy a másik mit szeretne, ha ezt valahogy így mentalizálni tudjuk, hogy mi az a... De ne úgy tervezünk, hogy nekem mi lenne jó, hanem a másik minek örülne. Hogy nagyon sokszor, mert ez az érdekes pszichológiai jelenség, hogyha én rosszul vagyok, és máson segítek, akkor az azért is nagyon jó, mert én leszek jobban. Tehát, hogy így működünk. És akkor ez így az egész kapcsolati rendszerre jótékonyan tud hagyni, és egy felfelé felő spirálba tudja tenni akár, hogyha volt bármilyen problematikus időszak akár az elmúlt időben, és hogy ide van még egy olyan gondolatom, és mindjárt mondom a tippeket is, de hogy próbáljuk úgy gondolni a nyára, hogy lehet, hogy most nagyon sokat voltunk összezárva a szüleinkkel, vagy a gyerekeinkkel, vagy a fordítva, de hogy a nyár az lehetőséget ad arra, hogy más szituációkban legyünk együtt, és hogy egész másfajta időminőséget töltsünk el együtt. Hogy arra gondolunk, hogy jaj, már elegem van a családomból, mondjuk arra, hogy ők is be voltak zárva, tehát hogy abban a szituációban van esetleg elegem, és hogy akár egy nyaralás alatt egészen máshogy tudunk együtt lenni. És akkor a tippek pedig, hát nem lesz egy ilyen hatalmas nagy titok, de hogy akár ezek a hagyományos apa-fia, anya-lánya túrák, vagy fordítva, amikor azt mondjuk, hogy egy napot, mondjuk ne legyen ilyen túl nagy időszak, ez egy belátható, egy napra tudunk tervezni, akkor az csak csak édesapámmal, vagy csak a fiammal töltöm el, egy olyan helyen, ahol nyugalomban tudunk lenni, és hogy így tere lehet annak, hogy beszélgessünk. Ez tipikusan lehet egy ilyen túra, vagy akár olyan gesztusokkal is meg lehet ezt tüzdelni, amit most így általánosságban azt tudom mondani, hogy a másik igényeire való figyelmességgel el tudjuk azt érni, hogy azt írja át a másik, hogy igazán fontos vagyok, és tényleg ezt szerettem volna, és hogy figyel rám. Figyel rám a szülőm, figyel rám a gyerekem. El tudta azt képzelni, képes volt arra, hogy mi az, ami nekem örömet okoz. És akkor már eleve ez a szándék is egyébként, ha mégsem úgy sikerül, ahogyan elterveztük, már maga a szándék is egy ilyen nagyon gyógyító, energetizáló, inspiráló tud lenni a kapcsolatokban.
A családi kapcsolataink hálójában, hogyha még egy lépést hátrébb teszünk, akkor ott vannak a nagyszülők is. Talán nehéz is most ez a kérdés, hogy a nagyszülők bevonhatóak-e a fennálló vírushelyzet közepette, de mi lehet a szerepük szerinted a nagyszülőknek ott, ahol megszólíthatóak?
Hát a nagyszülők, igen, nekik az ő vállukról már az a teher, ugye le lett véve, hogy neveljék a unokákat, hanem a kényeztetés az ő privilégiumok akár, és hogy a nagyszülőkkel való időtöltés az egy ilyen semmihez sem fogható kapcsolat szerintem, egy nagyszülő-unoka között lévő szeretett kapcsolat. Akár lehet egy ilyen áthidaló szerepük is, hiába távolabb vannak egy időben, de hogy építhetik úgy a kapcsolatot, hogyha mesélnek a gyermekükről, hogy milyen volt kiskorában, és akkor az unoka nagyon sok mindent megtudhat így a saját szülőjéről. Tehát a nyár az lehet a sztorizgatásoknak is egy időszaka, amikor olyan nyugodt pillanatokat töltünk együtt, hogy lehetőség van egy csomó kérdések a feltevésére, és hogy akkor így hogy a transzgenerációs hatások is, mondjuk ilyen szakszavakat, hogy azokat jobban meg tudjuk érteni, hogy milyen módon növünk ki a fölöttünk lévő generációkból.
Kicsit visszakanyarodnék a beszélgetésnek egy korábbi pontjára. Említetted, talán ezt a szót használtad, hogy üres járat. És akkor így, ahogy hömpölyög a beszélgetésünk, ugye volt már szó tervezésről, egyáltalán arról, hogy milyen nyár elé nézünk, és akkor a szülidő eltöltéséhez hozzátartozik az is, hogy hát vannak benne üres járatok. És az én szerény pszichológiai tanulmányaimból rémlik nekem az, hogy talán a pszichodinamikus elméletek szerint az akkor alakul ki, hogy ha nem vagyunk tudatában annak, amire valóban vágyunk. És hát talán ez a tervezés is segíthet abban, hogy a nyára vonatkozó olyan vágyainkat, azokat fel tudjuk sorakoztatni. De egyébként mi a teendőnk az üres járattal? Lehet félni, hogyha unatkozunk, vagy hirtelen nincs ötletünk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk.
Nagyon jó kérdés, mert hogy üres járatra szükség van. Mindenkinek szüksége van. És hogy főleg az elmúlt időszakban értettem mindenféle ingerekkel gazdag hatások miatt, meg főleg most. Engedjük meg magunknak azt, hogy akár az unalom érzését átéljük, akkor is, hogyha ez kellemetlennek tűnik így elsőre. Az unalomnak egyébként nagyon izgalmas a pszichológiája, nagyon sokan kutatják, van több fajtája is, és hogy azok, akik ezzel foglalkoznak, mindenki azt mondja, hogy ez egy nagyon-nagyon jótékony hatású és egy ilyen termékeny állapot, amiben megérkezhetnek az új gondolatok, ahol itt találkozhatunk a saját érzéseinkkel, ahol itt őszintévé tudunk már válni magunkkal, meg eleve van egy olyan fajta gondolom, amik egy ilyen bangulásos állapot, amikor mindannyian ismerjük, amikor egy kisgyerek akár ebéd közben elkezd így kicsit így és réjel fölfelé nézni, és azt se tudjuk, hogy ott van-e, vagy nincs ott. Na, az egy nagyon-nagyon-nagyon jótékony és termékeny állapot, olyankor semmiképp se zökkentsük ki őt, de hogy ilyen állapotaink nekünk is vannak. És ugye az nagyon érdekes, hogyha ezt nem engedjük meg magunknak, ez kikényszerítődik egy idő után, mert hogy le fogunk lassulni, és hogy már azokat a dolgokat, amiket pörgetünk amúgy, meg amire figyelmünket próbáljuk irányítani, nem fog úgy menni, mert ugye erre szüksége van az idegrendszerünknek a pihenésre, amit lehet, hogy valaki unalomnak él meg, de én azt gondolom, hogy hogyha esetleg eleinte ez ilyen kellemetlen is lehet, egy idő után rá fog jönni mindenki, hogyha megengedi magának, hogy erre szüksége van.
Egy szülőként talán mondhatom is a gyerekemnek, hogy kérdezi, hogy nem tudom, apa, anya, mit csinálják, hogy unatkozzál.
Igen, akár lehet, hogy mérges lesz. Ezt tapasztalom én is. Én is, mint szülő, szoktam így mondani. És eleinte ezt tapasztalom, de hát az nem jó, de aztán utána mégiscsak.
Szembesül a saját
gondolatokkal. Szembesül az, igen, és hogy akkor már nem is kell, hogy akkor ilyenkor nem mondjuk azt, hogy lám-lám, nekem volt igazam, hanem csak örüljünk neki, hogy akkor ez így megtörtént. Ez már csak egy ilyen apró trükk.
Igen, itt még, hogyha az idő fogalmát elővesszük, ugye, talán már ebben az unatkozásban is, még hogyha talán közösségileg is lehet unatkozni, de azért mégis csak azt gondoljuk, hogy ez egyénileg szoktuk, hogy van az egyéni időnek, vagy az egyedül eltöltött időnek is értéke. Hogy hogyan tudjuk védeni az egyéni időnket a nyáron, vagy mit érdemes mondjuk akár egy ilyen nyártervezés során figyelembe venni az egyéni idő eltöltésére nézve?
Egészen biztos, hogy ez egy énerősítő tud lenni, hogyha érezzük, hogy erre szükségünk van, és eltervezzük, hogy ez így lesz, akkor ezt vegyük olyan komolyan, mintha megbeszéltük volna valakivel, hogy ezt is ezt mondjuk, ezt magunkkal beszéltük meg. Tehát, hogy ne legyen az, hogy jó, hát ezt bármikor megtehetem, és akkor végül halasztatás, meg soha nem megvalósulás lesz belőle, hanem hogyha ezt elterveztem, hogy ezt a 3 napot azzal töltöm, hogy befelé figyelek, unatkozom, csak nem mondom ki, de hogy magamban töltöm el ezt az időt, akkor legyen ugyanannyi erőnk arra, hogy a bejövő kéréseket, hívásokat, azokat tudjuk így lemondani. És hogy legyen ez ennyire fontos. Hogy ez hogy ugyanaz ígéret legyen, mint bárki másnak.
Érdemes arra figyelni, hogy ez ténylegesen egyéni idő legyen.
Igen, és igen.
És üljünk a telefonunk.
Igen, de az nem egyéni idő. Igen. Uh-huh. Igen. Ez a másik, hogy mindenki, én is hajlamos vagyok rá, hogy jaj, csak ezt megnézem, jaj, igen, mert ez most nagyon fontos, az időjárás, a nem tudom milyen program, és akkor rajta kapom magam, hogy jaj, de hát ez most mi az, amit teszek? Tulajdonképpen, tehát egy ilyen eleinte mindenféleképpen kell egy ilyen önmonitorozás. Ugye úgy is fognak jönni majd a ingerekkel elárasztott agyunkba a különböző gondolatok, de ez le fog lassulni jó pár óra múlva.
Érdekes kérdés lehet még a fiatalok, diákok, de a szülők számára egyaránt, hogy a digitális eszközökkel mit kezdjünk a nyáron. Uh-huh. Hangolódjunk rájuk jobban, vagy teljes mértékben fürödjünk ki belőlük a digitális távtanulás ideje után, pszichológiai megközelítésben, vagy ha te is édesanyja vagy, akár hogy családanyaként, mit látsz fontosnak itt szem előtt tartani?
Uh-huh. Hú, azt látom, hogy ez egy állandó küzdelem a szülők részéről. Az irányba, hogy ugye tudjuk, már nagyon jól tudjuk, hogy nem tesz jót, hogyha a gyermekünket elárasztjuk képernyőkkel, és állandóan ilyen digitális, virtuális világban tartózkodik, viszont hát az meg nem reális, hogy egyáltalán ne legyen a gyermek, de hogy hát az elmúlt időszakban ugye a tanulás miatt muszáj volt, hogy akár napi 24 órában ott voltak a diákok a képernyő közelében, és hogy azt tudjuk, hogy ez már szinte egy ilyen mérgezésszerű állapot is lehet. És hogy ebből nehéz kikeveredni, meg hogy akinek hajlama van arra, hogy ilyen függőségbe kerüljön ettől, annak most extra nehéz volt. ez az időszak, de lehetne a nyáron akár erre válaszként egy ilyen digitális detox, mondok egy durvát, hetet tartani, de hogyha tehát legyünk ebbe is reálisak, ha tudjuk magunkról, hogy egy hétig az egészen biztos, hogy nem megvalósítható így családilag, akkor legyen mondjuk 3 nap. De hogy akkor meg megint csak azt mondanám, hogy a szülőknek a példamutatása az is nagyon fontos. Tehát, hogy az nem hiteles, hogyha okostelefonnal a kezemben pörgetem, és közben mondom, hogy fiam, radd le, és ne játsz vele, vagy hogy meg így. Úgy. És hogy ezt előre gondoljuk át, hogy a gyerekeknek ez a csatorna, tehát, hogy ezen kommunikálnak a barátaikkal. Tehát, hogy az sem egy reális elvárás, hogy akkor mondjuk egész nyárra mellőzzük ezeket az eszközöket, hát akkor hát abból olyan, képzelem, hogy olyan háború lesz szülő és között, hogy az mondom, senki sem vállalja szívesen, de én azt gondolom, hogy a szülők többsége ezzel teljesen tisztában van, de hogy mégiscsak, hogyha ha be tudja vállalni egy család azt, hogy akkor akár egy napon keresztül, az is szerintem egy hatalmas nagy dolog, semmilyen digitális eszköz nem veszünk a kezünkbe, beleszámoljuk azt, hogy lehet, hogy keres, az meg az, de nem válaszolok, zajlik az élet a Facebookon, nélkül nem válaszolok X felületen, és hogy erre előre felkészülünk, akár jelezhetjük is egyébként, sokszor látom, hogy valaki írja, hogy most pár napig nem leszek elérhető, és akkor az mégiscsak megnyugtatja a saját lelkét, hogy akkor tudják, hogy nem lesz mindig ott, de hogy ez így nagyon hasznos tud lenni. A lényeg ebben is a realitás, hogy ne lőjünk fölé, ne legyenek olyan elvárások, ami biztos, hogy teljesíthetetlen, de hogy ennek én azt tapasztalom, hogy van egy ilyen ténylegesen egy ilyen lelki méretlenítő hatása, egy ilyen újrakezdés lehet benne, újult erővel tovább.
A nyár egyik feladata, vagy lehetősége az a pihenés. Most, ha jól sejtem, akkor az talán pszichológiailag is helytálló, hogy a szellem és a fizikai fáradtság az nem ugyanaz. Az utóbbi fizikai fáradtságot azt viszonylag rövid idő alatt egy-két éjszaka is ki tudjuk pihenni, de a szellemi fáradtság az egy húzamosabb ideig tartó megterhelésből következik. Ilyen volt ez az elmúlt időszak talán. És ezt a mentális fáradtságot, ezt az idegrendszernek hát hosszabb ideig kell kipihennie. Most ugye regenerálódás és feltöltődés ideje a nyár, de szülőként egyébként valószínűleg arra is, nem csak arra kell figyelnem, hogy a gyerek hogy töltődik, hanem sok minden másra is, hogy mi történik az én gyerekemmel a nyári szünetben. Mire is kell valójában figyelnem, mondjuk egy kamasz gyerek esetében elsősorban, talán ott az izgalmas helyzeteket tud szülni.
Igen. Talán igen, kamaszkorban, amikor amúgy is egy ilyen krízises állapotban vannak a gyermekeink, ilyen fejlődési krízisen mennek keresztül, erre most szépen ráúszott ez a karantén helyzet, ami szintén egy krízis, nevezhetjük úgyis egy krízis mátrixban, voltak most jó pár hónapig, vagy egy évig. Ennek a talaján nagyon könnyen ki tudnak alakulni a hangulati zavarok, és hogy elsősorban ez a szorongás és depresszió, aminek a leginkább ki vannak téve.
Itt egy kicsit,
a kamaszaink is. Igen?
Segítsünk a hallgatóknak talán ezt jó megérteni ebben a témában, hogy a szorongás az mivel is, miként is definiálható, mert talán segít megérteni a számunkra is azt, hogyha ilyen szorongó helyzetbe kerültünk.
A szorongás az egy természetes lelkiállapot, amit egy szorongás nélkül meghalnánk, mondhatjuk úgy is, mert hogy ez véd is minket egy csomó veszélytől, tehát azért vagyunk figyelmesek a csomó veszélyforrásra, mert hogy a szorongás figyelmeztet minket. Tehát ez van ennek egy adaptív funkciója is, de hogyha a szorongás egy ilyen, akár lehet egy ilyen indokolatlanul erős félelmi állapot, ami már mondjuk akadályoz minket abban, hogy a mindennapjainkat úgy éljük, ahogy korábban, ha már ilyen mértéket ölt, akkor az már egy ilyen gyanús lehet egy ilyen patológiás állapotra. és jó, hogyha odafigyelünk rá. Most ez nem akarok senkit sem megijeszteni szeretnék ezzel, hanem csak azt szeretném mondani, hogy az elmúlt időszakban egyrészt természetes, hogy kialakultak talán ilyen erősebb hangulati ingadozások, másrészt viszont, hogy van egy-két olyan jel, amire ha nem figyelünk oda, akkor azért szélén veszélyes is lehet a serdülőknél. Most azt tudni kell, hogy a hangulati ingadozás az kamaszkorban egy teljesen természetes dolog. Akár egy napon belül is, egy nagyon feldobott, és egy nagyon magam alatt vagyok állapot is már előfordul. Ettől azért, hogy ne jegyünk meg, ha viszont ilyen tartósan napokra, akár hetekre azt látjuk, hogy a gyermekünk így maga alá került, így lecsökkent hirtelen a önbizalma, közöny, örömtelenség, amit látunk rajta, akár hogyha most ebben az elmúlt időszakban nagyon drasztikusan visszaesett az iskolai teljesítménye, akkor mindenképpen kezdjünk el gondolkodni azon, hogy segítséget kérünk szakembertől, hogyha rendkívül nagy ingadozásokat látunk rajta, tehát hogy nem csak annyi, hogy jaj, de jó, hogy XY-nal elmehetek ide meg oda, és ettől fel van dobva, aztán utána mondjuk lemondják a programot, akkor nagyon magára tud kerülni, hanem ennél sokkal markánsabb különbségek vannak, akkor is az egy intőjel tud lenni. És még vannak ilyen testi tünetek is, amire jó, hogyha odafigyelünk, ilyen étvágybeli változások, akár étvágytalanság, vagy egy ilyen túllevés, fogyás, hízás, ami hirtelen következik be, akár egy ilyen elalvással kapcsolatos nehézségek, vagy túlalvás. Van a tartósan, mondjuk egy hétnél tovább, akkor is, hogyha ezek a tünetek összeadódnak, akkor az már egy ilyen depresszív állapotra is utalhat. Akár ilyen fejfájás, hasfájás formájában is jelentkezhet kamaszkorban, az egy elég tipikus dolog, hogy ilyen pszichoszomatikus tünetek jelentkeznek, és hogy azért is pontosan erről beszélni a nyári szünet előtt, mert hogy sokunkat megtart az, hogy rengeteg feladatunk van év végéig, és akkor akármilyen rossz lelkiállapotban vagy megviselt minket az elmúlt időszak, az még mindig ad egy keretet, meg egy következő lépésre lehetőséget, hogy még az év végével járó feladatokat befejezem, de amikor ez elmúlik, akkor is hirtelen ránk szakadni egy ilyen, vagy bármi lehetséges, de hogy ezzel én mit kezdjek állapot is akár, ami vezethet oda, hogy akár belecsúszik valaki a hangulati zavarba.
Nekem mi a feladatom szülőként, hogyha ezt mondjuk megsejtem?
Uh-huh. Az, hogy üljünk le beszélgetni a gyerekkel, és mondjuk előszintén az aggodalmunkat. Az ne féljünk attól, hogy attól fog majd ez felerősödni, hanem a gyermekünk valószínűleg azt fogja ebből látni, hogy aggódik értem, édesanyám, édesapám, és hogy ebből a beszélgetésből nagyon sok minden ki fog terülni, hogyha ő is elmondja erről őszintén, hogy érzi magát, és lehet, hogy ennyi elég, de lehet, hogy megtudjuk, hogy igenis, eddig magától nem mondta, de hogy segítségre van szüksége.
Lehet, hogy akár egy apa-fia, anya-lánya programnak is lehet álcázni egy ilyen beszélgetést.
Az egy nagyon jó ötlet.
Az időnk vége felé közeledünk, és említetted a beszélgetésünk elején, hogy fontos lehet a nyárnak a családi szintű megtervezése. Képzeljük magunkat augusztus végére. Nem akarom ezzel senkinek elvenni a kedvét. De mit tudnám mondani a Piarista podcast hallgatóinak, hogyha visszatekintenek így két-két és fél hónap múlva az eltöltött nyári szünetre, akkor hogyan tegyék ezt, és mikor tudhatják jól eltöltöttnek a nyári szünetüket?
Azt gondolom, hogyha augusztus végén azt meg tudjuk élni, hogy odafigyeltem saját magamra, töltöttem, legalább egy kicsit kevésbé vagyok fáradt, hogyha oda tudtam figyelni a körülöttem lévő emberekre, és erre a kapcsolatra, ami köztünk van, és azt töltődött, és élményeket kaptunk, és ezt el tudjuk vinni a következő tanévre, akkor az már elégedettséggel tölthet el minket, és hogy ha valaki így a nyár elején tudta venni erre az erőt, meg a fáradtságot, hogy írjon egy listát arról, hogy mi az a legfontosabb 3-5 dolog, amit mindenki szeretne megvalósítani nyáron, hogyha ezt be tudtuk illeszteni, fantasztikus, de hogy a nyár végén, ha bármi miatt ez meghívult, most sinitás, spontaneitásnak a szerepe, hogy semmiképp se érezzük azt, hogy ez most visszahozhatatlan, és hogy ezt most örökre buktuk, mert hogy simán az is elképzelhető, hogy valami egészen más fog terveink ellentétben, vagy azok mellett olyan élmény nyújtani, ami ilyen feledhetetlenné teszi akár, vagy ilyen erőt adóvá teszi a magunkat. És ugye a nyár végén, vagy akár tudom, hogy sokan írnak naplót, és ezt nagyon támogatom mindig, hogyha ezt tanulom valakit, hogy biztatom a hozzám járókat, ez nagyon klasszú tudja összegezni újra a struktúrálni az élményeket, hogyha ezeket a naplókat így fotóval is ellátjuk akár, az egy hatalmas is tud lenni. A mi családunkban ez ilyen nagyon szép tradíció, hogy minden nyár végén egy fotókkal ellátott egy kis album készült, és akkor egy-két címszóban ott szerepel, hogy hol jártunk, mit csináltunk, és akkor ezt eleve annak a nyárnak a végén is nagyon jó visszanézni, de majd 5 év múlva, vagy 10 év múlva meg is más fog jelenteni.
Köszönöm szépen, kedves Éva, a beszélgetést!
Hát én is nagyon köszönöm a meghívást, és hogy talán a mindenek ellenére az elvárásokat azt most így engedjük el nyárra. Köszönöm.
Így legyen. Akkor egy elvárásoktól mentes, nagyszerű nyári szünetet kívánunk a Piarista Podcast hallgatóinak. Köszönjük a figyelmet. Az esetleges hanghibákért elnézést kérünk. Itt a járvány helyzet miatt még biztonságosan Zoomon keresztül beszélgettünk.